Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr és hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is. Állandó a te királyi széked, kezdettől fogva, és öröktől fogva való vagy te, Urunk. A te bizonyosságaid igen bizonyosak, ami a te házadat illeti, a szentség hosszan tart. Amen. Isten hozta a testvéreket, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 33. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Ötödik énekünket énekeljük, első három versszakával, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Máté evangéliumában a 12. fejezetben, a 9. verssel kezdődő szakaszt, egészen a 21. versig olvasom. Onnan eltávozva Jézus bement a zsinagógájukba. Volt ott egy sorvadkezű ember. Azért, hogy vádat emeljenek ellene, megkérdezték Jézustól. Szabad-e szombaton gyógyítani? Ő pedig ezt mondta nekik. Ki az közületek, akinek ha van egy juha, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki. Mennyivel többet ér az ember a juhnál? Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Ő kinyújtotta, és az újra olyan egészséges lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Mivel tudta Jézus ezt, eltávozott onnan, és sokan követték őt, ő pedig meggyógyította mindnyájukat, és megparancsolta nekik, hogy ne fedjék fel, kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás profétált, íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm, lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek, nem szít viszályt, és nem lármáz, senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nátszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, tele van a szánk és a szívünk hálával, azért, mert te oltalmazó, gyógyító, és mindeneket kézben tartó Isten vagy. Akkor is hálás a szívünk, amikor látjuk és tapasztaljuk, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, nem úgy mennek, ahogyan azt mi gondoltuk, vagy gondoljuk, reméltük, vagy reméljük sokszor. De a te kezedben a legjobb helyen volt, és legjobb helyen van a mi életünk. Add, hogy ne legyünk feledékenyek, igédnek meghallására és megértésére. Hálaadással köszönjük, hogy megtartottál bennünket, őrizted a mi családjainkat, szeretteinket. És imádkozunk hozzád, Urunk, azokért is, akiket nem csak anyagilag vagy pszichésen terhelt meg a krízis, hanem a szószoros értelemben megbetegedve, hálát adva, mert meggyógyultak, vagy éppen gyászukban a vigaszt keresve. Imádkozunk értük is, hiszen nem távoli emberekről van szó, nem olyanokról, akik messzi galaxison élnének, hanem lehet, hogy éppen a mi közelségünkben, a mi elérhetőségünkben. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik most még otthonaikban vannak. Köszönjük őket is. Áld meg, kérünk, hogy a mi szolgálatunk egy-egy ige hirdetés, jó helyen elmondott ige megbátoríthassa őket is. Legyen személyes mindennapi táplálékká a te igéd és beszéded. Megvalljuk neked, Urunk, a mi bűneinket és mulasztásainkat is. talán némaságunkat, vagy azokat a pillanatokat, amelyeket ma úgy gondoljuk, hogy másként mondtunk, tettünk, vagy kezeltünk volna. Leginkább azt, amikor nem csak ügyetlenek voltunk, hanem abban az értelemben rettegtünk és féltünk, mint mikor a tanítványok viharba kerülnek, és úgy látják, hogy megmozdul mögöttük, és mellettük, alattuk és felettük az egész világ. Adj hitet, beléd vetett bizodalmat, minden körülmény közepette. Nyisd meg, Urunk, a mi szívünket és szánkat a Te fiadnak dicséretére, akiről valljuk, hogy ő a mi gyógyítónk, és nyisd meg, Urunk, a mi szívünket, szánkat, hogy betöltekezzünk a Te lelkeddel újra és újra, hogy Te most már ne csak fiadon keresztül tekints ránk, hanem hadd mondhassuk, élsz bennünk, munkálkodsz bennünk, Te vagy a mi Istenünk. Ezt más nem végezheti el, csak Te magad, lelked által. Kérünk, hogy tedd meg ezen az Isten tiszteleten is. És kérünk, Urunk, gyógyítsd a mi évszázados sebünket, fájdalmunkat, és Te légy, Urunk, az, aki, hogyha sok mindent nem is értünk, mégis biztos menedékünk maradsz, és vagy, így ezen az Isten tiszteleten is. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 369. énekünket énekeljük 3. versszakában. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott szent leckében, Máté evangéliumában a 12. fejezetben, a 12. verset olvasom, és majd a profétikus igét, ahogyan olvassuk Ézsaiásnál. Mennyivel többet ér az ember a jónál? Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm. Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem lármáz, senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nátszálat nem tör el, és üstölgő mécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek. Amen. Foglaljuk el minket. Kedves testvérek! Ahogyan együtt olvassuk a Szentírást, együtt olvassuk Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint Máté evangéliumát, egy fontos és érdekes részéhez érkezünk az evangéliumnak, amelyben nem csak avval találjuk szemben magunkat, hogy Jézus Krisztus hogyan munkálkodik, hanem azzal is szemben találjuk magunkat, hogy az embernek mi a szándéka, gonoszsága, nyomorúsága, helyesebbsége, és hogy milyen totális az embernek a bűne. Egy összefüggés rendszerben van mindez leírva az evangéliumban, amikor is először avval találjuk szemben magunkat, hogy az éhező tanítványok a törvény parancsolata ellenére Jézus szavára enni kapnak. Ez azt jelenti, hogy amikor mennek egy búzaföld mellett, és szombat napon megéheznek a tanítványok, akkor Jézus megengedi, hogy a kalászból kimorsoljanak néhány szem gabonát, búzát, és azt megegyék. És az akkori törvények szerint a zsidóság belső szombatra vonatkozó törvénymagyarázata szerint ez a fajta morzsoló tevékenység, ez már munkának számított, ez nem lehetett megtenni. Az éhező nem dolgozhatott azért, hogy jól lakjon. A második fontos rész már nem csak egyfajta nagyítása Jézusnak és a tanítványoknak, és ma erről fogok szólni bővebben, de az egészet most azért rendbe tesszük egy pillanat erejéig, amikor Jézus már meg is kérdezi, hogy akkor hát nem csak, hogy megszegték a tanítványaid a szombat napját, hanem hogy szabad-e ezt tenni szombaton? Szabad-e valamit tenni szombaton? És Jézus, amikor tanít, hogy több az ember a szombatnál, és példázza a jó, az állatnak a kútba esésébe, és ott van a szem előtt egy beteg kezű ember, akkor meg is gyógyítja. És a harmadik, bár ezután a gyógyítás után már megszületik, nézzétek, mennyire ilyen keserű, humoros ez nekünk, akik ismerjük a Tanú című filmet, amikor megszületik az ítélet, ez a megszületik az ítélet, hogy őt el akarják pusztítani, végeznek vele, utána hozzák elő majd a vádiratot, hogy tudnélik, hogy ő Belzebubnak a szövetséges, ezt most nem olvastuk fel, hogy ő az ördöggel cimborá. És ugye a Tanú című filmben odaadják, hogy Pelikán Eszásnak, hogy bocsánat, ez már az ítélet. Tehát, hogy ott megszületik a szívükben az, hogy Jézussal végezni kell, aztán majd később hozzáteszik a teológiai károsztatást, azt úgy hívjuk, hogy blasfémia, Isten gyalázást, hogy ő tulajdonképpen az ördögnek a cimborája. Most pont a közepén vagyunk ennek a történetnek, tehát már nem a tanítvány sereg, és nem a fő vonal a teológiai ítélet meghozatal a kérdés, hanem az, hogy mit szabad tennünk a szombat napjával, mit szabad tennünk a nyugalom napjával, mi az, amire Isten tanít bennünket. Az első, amire felfigyeltem ebben az igében, kedves testvérek, az, hogy gyakran vannak olyan kérdéseink, amely kérdéseket feltéve tulajdonképpen már bennünk meg is születtek a kész válaszok. Igazából nem számít a válasz, hanem nálunk már meg is van a válasz. Nem számít, hogy mit mond az illető, mi tudjuk, hogy mit szeretnénk ebből érteni, és mit szeretnénk ebből hallani. Vannak ilyen rafinált kérdéseink, hogy megvan rá válaszunk. Föltesszük tiszteletből, de tudjuk, hogy mi lesz rá a válasz. Én magam is bevallom őszintén, hogy volt már ilyen helyzetben részem, amikor az illető direkt úgy kérdezett, hogy én elmondhassam a véleményemet. Ezt az újságírók is tudják, hogy valaki úgy kérdeznek, hogy alá kérdeznek, hogy mondja ki, ő mondja ki a feleletet, ő mondja ki a választ. A hétköznapi életben talán ez megszokott. De itt most az Isten és az ember párbeszédéről van szó. Nem azt mondja az ige, hogy nem lehetnek kérdéseink. Nem azt mondja az ige, hogy nem lehetnek őszinte fájó kérdéseink. De vajon a kérdéseink mögött nem húzódik-e már meg
az a hétköznapi életből átvett tapasztalat és gyakorlat, hogy mi már tudjuk is a választ. És csak azt a választ fogadjuk el, ami számunkra is megfelelő. Néhány évvel ezelőtt történt, már lehet, hogy ez a néhány, ez tíz is. És hát most elmondom azért, mert a történetnek a vége összességében nem olyan, mint amit eredetileg én gondoltam volna. Egy gyülekezeti tagunk, egy ifjú gyülekezeti tagunk, akkor középiskolás gyülekezeti tagunk eljött hozzám, és mindig nagy tisztelettel beszélt velem, akkor is, amikor ez a beszélgetés megtörtént. És azért jött el hozzám, hogy megkérdezze tőlem, hogy mi a véleményem arról, hogy vannak, akik felnőtt keresztséget vesznek föl. Akik bemerítkeznek. És akkor én mondtam neki, hogy te figyelj ide, ez most azért nem korrekt, amit most fölteszel kérdést, mert nem azelőtt kérdezted meg, hogy te most vasárnap fogsz bemerítkezni, hogy nekem mi a véleményem, hanem hogy te így akarod menteni a lelkiismeretedet. Nem korholásból mondom ezt a példát, félreértés ne essék. Csak elmondtam neki, hogy te nem a véleményemre vagy kíváncsi, hanem te legalizálni szeretnéd, amit átgondoltál, amit tettél. Ebből kialakult egy jó beszélgetés, de a helyzet ez, hogy valami fajta olyan megerősítést várunk az Isten igéjéből, ami nekünk megfelel. És hogyha nem így van, akkor gyakran leszünk mi magunk az Isten vádlói, sarokba szorítói, mi leszünk az Istennel szembeni ügyészek, hogy miért tette, vagy miért engedte, miért hagyta ezt az Isten az én életemben, a családomban, vagy egyebekben. A szabad-e kérdés mögött mindig ez áll. Vajon sarokba szorítható-e az Isten? Általunk, emberek által. És nagy kísértések, a nagy próbák, a nagy válságos időszakok mindig felhozzák ezt a kérdést. Sarokba szoríthatjuk-e az Istent? Feleljen akkor az élő Isten. Gyakran a bennünk lezajlódó eseményeket megpróbáljuk így a másikkal, a másik életével, magával, az Istennel igazoltatni, ráverni, rákenni, ráfogni. A magam mulasztásait, a magam hiányait, a magam félelmeit, a magam gyötrődését rá az Istenre, az Isten fiára. És tudjátok, az a döbbenetes, hogy ezeket a kérdéseket ezt nem csak az utcán tesszük fel, hanem sokszor az Isten házában, az imaházban, a templomban is. Megpróbáljuk az Isten sarokba szorítani. Mert ez a nagy beszélgetés, ez nem a piacon történik. Itt nem arról van szó, hogy alkudoznának egy kiló krumplin, hanem ez, nem tudjuk melyik, valószínűleg északi területen, Galilea vidékén lévő zsinagógában bent az Isten tisztelet helyén történik. Szabad-e ezt tennem? Szabad-e azt tennem? Hol van az Isten? Merre volt az Isten? Újra és újra az emberi gyarlóságainknak a kérdései ezek. És gyakran azt látom, hogy az ilyen jellegű, személyes, általam is elmondott kérdésekben ott van az én végtelen süketségem, vakságom az Isten jóságával, segítségével szemben. Ott van az én törpeszerűségem, földhöz ragadtságom, értetlenségem, a bűn miatt fogvatartott életem az Istennel szemben. És milyen jó, hogy Jézus nem azt mondja, hogy ne kérdezzél butákat. Nem azt mondja, hogy nem teheted fel a kényelmetlen vagy sarokba szorító kérdéseket, hanem megpróbál fölemelni minket is ugyanúgy egy istentiszteleti szinten, a földhöz ragadtságunkból egy magasabb szintre. Ott beszél velünk. Meg tudja különböztetni általunk és velünk a lényegest a lényegtelentől. A betű szövegét a lélek törvényétől. Különbséget tud tetetni az egykoriakkal és a maiakkal, a tartalom és a forma között. Jézus sohasem akart kibújni az Atya akarata alól. Jézus, azt olvassuk, hogy minden alkalommal ott volt a zsinagógiai Isten tiszteleten. Nem mondta azt, hogy nekem már ez nem kell, nem megy. Nem mondta azt az Isten fia, pedig kicsi gyermekkorától ezt látjuk rajta, hogy amikor fölmegy 12 évesen a jeruzsálemi templomba, akkor ő tanítja az ott lévőket. Nem mondja, hogy akkor gyerekek, én állok mindig középen, és akkor majd tanítalak titeket, hanem hallgatja azokat a tóra magyarázatokat, amelyeket elmondanak az Atya Istenről, akit a legjobban ismer, akivel egy. És nem mondja, hogy kivonulok, nem nincs rá szükségem. Ott van, tudja, hogy mi a szombatnapi parancs. Tudja azt, hogy emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Tudja, mit jelent Istent imádni. És részese azoknak a közösségének, akik összegyűlnek. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Ott van. Az Isten fia milyen szívszorító nekem is, de talán ti is átéltétek, látom rajtatok, amikor átélitek ezt, amikor ide kell állni az úrasztalához, nem nagyon mertek ide állni, hanem mindig mellé álltok, hogy amikor az Isten hallgatja a te bizonságtételedet, meg az én prédikációmat, és akkor nem vonul ki rögtön, mert legfeljebb munkálkodik benned és bennem. És mégis olyanra tudja felnyitni az embernek a szemét, amely nem az aprólékos szöszöléssel van elfoglalva, nem a törvényből törvényecskét gyártóval van elfoglalva, nem egyfajta ilyen paragrafus csősz. Szabó püspök úrnak van egy kifejezése, nem, szerintem ő gyártotta ezt a szót, legalábbis azt gondolom, ez az a rabulisztika, ezt szoktam mondani, hogy rabulisztika, hogy elegem van a rabulisztikátokból, hogy mindig így kiszöszözitek ezeket a dolgokat, hanem megengedi az éhezőnek, hogy egyen, és odalép a beteghez, hogy meggyógyuljon. Kedves testvérek, erre hív bennünket a mi Istenünk, hogy lássuk meg a lényegét mindannak, amire ő hívott bennünket. Mert a szabad-e veszélytő kérdés az rólunk szól. És Jézus megmutatja, hogy az Isten tiszteletnek a fő helye az övé, de minden, ami az Isten tiszteleten történik, az értünk van. Értünk. Az emberért. Érted, és értem. Elmondja Jézus, hogy az ember sokkal több, mint a kútba esett jó bárány. Sokkal több, mint a kalász. Hogy sokkal több a te életed is az Isten szemében. Kicsoda az ember? Az Istennek Jézuson keresztül nézett szemefénye. És ott, az Isten tiszteleten megtörténik az a csoda, amire mindannyian vágyunk, hogy a nyomorult, a béna meggyógyul. Az Isten tisztelet az emberért van. Mi magasztaljuk az Urat, a mi Istenünket, de mindaz, ami történik, az értünk van. Azért az emberért, akinek megsorvadt az élete. Összeaszadt az élete. Sok ilyen sorvattal találkozom. Nem feltétlenül fizikai értelemben, hanem lelki értelemben sok ilyen aszott, elapadt emberi élettel találkozom. Ahol már csak barázdák és ráncok vannak, ahol már nincsen jó szó, nincsen remény, nincsen hit. Csak valami mély, véghetetlen keserűség, megkövesedett barázda az ember arcán és szívében. És azt mondja Jézus, hogy én érted jöttem. A sorvadtér. Nem szeretnék ilyen idézőjelben, az a szó volt a nyelven, hogy műhely titkot mondani, de nem műhely titok ez, a református egyházunk hát legalább 4 éve foglalkozik egy olyan kifejezéssel, amit nem mertünk bevezetni a hétköznapi életbe. Ez a kifejezés az úgynevezett gondozott vagy támogatott gyülekezetnek a kifejezése. Arról a gyülekezetről beszélünk, amelyik fogy, amelyik zsugorodik, amelyik egyre kisebb lesz, ahol egyre több az a támogatás, amit megkap a közösség. Kerüljük ezt a szót. Zsugorodás. Mindenki azt szereti látni, és arról szeret beszélni, ahol kiteljesedés van, ahol növekedés van. Nekem is valaki azt mondta, egy idősebb lelkipásztor egy alkalom, amikor úgy számba vettem gyülekezeteket, és azt mondtam, hogy hát ez a gyülekezet is nyomorúságban van, fogyó. Azt mondta, hogy hát de hogy nehogy merj valamit csinálni, és mondom, mi baj van, mit nem merek csinálni, mert hogy néz az ki, hogy majd az lesz fölírva a történelmi könyvekbe 20-30-50 év múlva, hogy amikor esperes voltál, akkor nem 54 gyülekezet lett az egyházmegyében, hanem 50. Nem egyel több, most 53 van, hanem 3-mal kevesebb. Vigyázz! Mit fognak gondolni az emberek? Olvastam még teológus koromban egy tanulmányt, egy nagyon kemény tanulmány. Megjelent már, de nem nagyon publikálják ezt a tanulmányt. Benda Kálmán írta az 50-es években, amikor ilyen külön határengedéllyel végig biciklizte a mai Baranyának a gyülekezeteit. És Benda Kálmán nagyon nyersen fogalmaz. Ezért nem adták ki sokáig, mert sok olyan nyers mondat volt benne, hogy hát itt mindenki félt attól, hogy ebből személyiségjogi perek lesznek. Csak azt mondja Benda Kálmán, bementem a gyülekezetbe, és megállapítom, hogy ő volt ennek a gyülekezetnek az utolsó lelkipásztora. Amikor még ott volt a gyülekezet, ott volt a harangozó, még 2-3-an jártak templomba. Amikor roskadozik, amikor fogy valami, amikor aszad valami, szárad, összeszárad valami. És hát teológus koromban, amikor megismertem ezt a tanulmányt, és jártam Baranyába többször, de majd egyszer meghívjuk a Berecki házaspárt ide hozzánk, akik most Budakászon vannak, ők azt hiszem 6 és 10 évig szolgáltak Baranyában. 20 gyülekezetet láttak el. 20 gyülekezetet, azt hiszem, vagy 16. Lehet, hogy csak 16-ban volt. 2 lelkész volt 16 gyülekezete. Én voltam olyan faluban, amely falu ma már nem létezik, és voltam olyan templomban, ami rajta sincs a térképen, és mégis egy pécsi tanárember vette meg, és a kertjében karácsonyfákat nevel, mert hogy ez a kiegészítő keresete, hogy csemetézi a karácsonyfának valót, és ott a templom tövében. A templom már nincs sehol, maga a település sincsen, de ahol valahol nyilván valami ez be van osztva, tehát valamelyik településnek a része, de igazából látszott, hogy ott valahol utcák voltak, és ez nem a római kori leletek, hanem ez a 20. századnak a története. És akkor az ember szíve megtelik ebben a mélységes fájdalommal, a fogyásnak ebben a fájdalmával, és amikor ez már megcsontosodik és megkérgesedik az emberben, amikor már mozgásképtelen lesz, most már akkor lelki oldalra mondom, amikor zsákutcában vagy, amikor már kiáltani sem tudsz, amikor már a nyelved is kiszáradt, akkor lép oda Jézus. És átlép mindenen, azon a társadalmi megszokottságon, apró kis törvényecskéken, és ott állsz előtte. Jézus ott áll veled szemben. Ez történik egy Isten tiszteleten. Ennek kell történnie. Ha nem ez történik, akkor az egész egyfajta keret, szép dolog, őszinte dolog, de a lényeg hiányzik. Jézus és te. Hadd mondjam, ne félj tőle tanácsot kérni. Ne félj őt megszólítani. Ne félj neki kérdést feltenni. Ne félj tőle tanácsot kérni. Miért ne? Azért, mert ha nem az a szándékunk, hogy az Isten tegyük oda a tárgyalóteremben, ahol a vádlottnak kell ülnie, hogy fölötte hangozik az ítélet, akkor igaz lesz az, amit itt olvasunk ebben az igében, hogy ő az, aki téged nem tör össze, aki te pislogó hitedet nem oltja ki, megrepett életedet nem törzi el, hanem reményt ad. Az ószövetségi profécia erről szól, és Jézus élete, szolgálata mai helyzetben is, amikor gyakran oda kerül az Isten a vádlottak padjára, akkor az Isten az embernek reményt ad. Az ő nevében lehet reménykedni, hinni és bízni. És ez igaz akkor is, hogyha az életed nem csak megkérgesedett, hanem olyan értelemben megrepett, hogy azt mondod, hogy nem hallgatott meg az Isten. Vagy olyan értelemben, hogy nem gyógyított meg az Isten. Biblia órán mondtam hétközben, hogy egy évvel ezelőtt nagyon nehéz volt hallanom, amikor az anyám éppen erről beszélt, a beteg apám felett, hogy akkor is evangéliumot olvastunk, és azok az igék jelentek meg, amelyek igék most is itt vannak, hallottuk mai napi ige, hogy mindannyiukat meggyógyította, és mi van, hogyha valakit nem gyógyított meg az Isten? Csak az élete repett meg, és ott van, megrepettként. Akkor is azt mondja, hogy nem tör össze. Ez az, amit Jézus ad. Ez lehet minden embernek a reménye. Ez lehet a sorvadságból való gyógyulásnak a fénye. És éppen ezért a végén azt kérdezem tőletek, kész válaszod van-e Isten minden dolgára, vagy pedig hited? Kész válaszod-e, mint nekem sokszor bizonyos dolgokra, hogy emberi értelemben ez és ez és ez, ez bekövetkezik, így lesz, engedjük el, vagy pedig hited? Ez az ige arra hívott most engem, és arra hív mindannyiunkat, hogy támasszon az Isten hitet abban, hogy lehet, hogy ő nem teljesítette számodra és számomra minden kérésemet vagy kérésedet, de beteljesítette minden ígéretét, és hogy ez így van jól. Hisszük ezt? Hiszed ezt? Reménykedünk-e így a mi Urunkban, Istenünkben? Ha igen, akkor nincs olyan próba, nincs olyan mélység, nincs olyan börtön, nincs olyan betegség, nincs olyan gyász, ami végérvényesen a padlóra küldene bennünket, hanem akkor el tudjuk mondani, hogy a rossz is a javunkat szolgálta. El tudjuk mondani azt, hogy lehet, hogy mások rosszat terveztek ellenünk, de Isten jóra fordította azt. Az az Isten, aki itt önmagáról beszél, fiára mutat, és ehhez az ő lelkét adja neked. Amen. Válaszoljunk fennállva, testvéreim, Istenünk igéjére, a 165-ös már énekelt dicséretünknek, énekeljük a 6. versszakát. Istenünk szerető, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük, hogy te fiadban így lépsz hozzánk oda, mint ahogyan itt ebben a történetben is olvassuk, hogy bár az ember vesztedet készíti, te magad mégis a gyógyításról, gyógyulásról, az életnek kiteljesedéséről és egészéről beszélsz. Igazi reménység ez nekünk, Urunk, egy járványos időszakban, hogy nálad van a gyógyulás, és köszönjük, hogy ezért könyöröghetünk, és ezért könyöröghetünk újra és újra. És köszönjük neked, Urunk, hogy lelki értelemben is igaz ez, hogy nálad van minden sorvadásból, minden megkeseredett, és csökevényesnek mondhatott életből a gyógyulás, mert te nem összetörsz, hanem felemelsz. Többek vagyunk mi neked, mint a végtelen számú állatsereg itt ezen a földön, vagy mint a kimondhatatlan fajú és fajtájú növényeknek garmada. Te szeretsz minket, és ezért küldted fiadat, Jézust, hogy megmentsen bennünket. Áldunk ezért, Urunk Istenünk, téged. És hisszük, hogy ezért lehet orvossága és gyógyszere, ami évszázados fájdalmunkra is, a te fiad, ami üdvözítünk és megváltunk. aki reményt ad minden körülmény közepette, aki megőrzött és megmentett bennünket, megtartotta a mi népünket, nemzetünket. Pedig tudjuk, látjuk és tapasztaljuk a történelem kerekén, hány és hány nép és nemzet tűnt már el, hány és hány birodalom lett már oda, hány és hány olyan hely van, aminek még talán van valami antikolt neve, de te megőriztél bennünket, köszönjük ezt neked. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért, könyörgünk a betegekért, idősekért, könyörgünk, Urunk, a pedagógusokért ezen a vasárnapon, könyörgünk, Urunk, az iskolai időszak lezárásáért, imádkozunk hozzád, Urunk, a mi munkáinkért, a gyülekezeti központunk felújításáért, imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, református egyházunkért, minden téged követőért ezen a világon. Könyörgünk, Urunk, a mi testvérgyülekezeteinkért, olyan felemelő bizonságtétele volt, ami lelkipásztor testvérünknek újságunk hasábjain és igehirdetésében szerte a világon a te megőrző, megtartó kegyelmedről, hogy ugyan hárman voltak a szizótüzes kemencében Sadrák, Mésák és Abédnegó, de a negyedik ott járt közöttük, és nem perzselte meg őket a tűz. Köszönjük a velünk létet, lelked által való kormányzást, igazságodat, szeretetedet. Amen. Most csendes imádságunkat mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallott csendes imánkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvéreim, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának imádságát, amelyet érettünk is elmondott, és jó benneteket ebben a közösségben együtt látni. Isten áldjon és őrizzen meg titeket. Ahogyan tudjátok, tapasztaljuk és látjuk, Isten tiszteleteinkben a fokozatosságnak az elvét követjük. Így vasárnaponként 8:30-kor van pomázon, és Isten tisztelet 9:00-kor Csobánkán, 10:30-től megint pomázon. Így vagyunk együtt az Isten tiszteleten egyelőre, maszkban, illetve sállal eltakarva az arcunkat. Reggelente 6:20-től imádságra hívlak benneteket, csendességben, egy időben imádkozhatunk közösen mindazokért, akiket Isten szívünkre helyezett. Jelzem, hogy kedden, itt ima tervünkben 6:00-kor megtartjuk az első Biblia óránkat is itt Csobánkán, és pomázon a Kék kereszt alkalmat tartjuk majd meg, ugyancsak kedden 6:00-tól. Szerdán 6:00-tól a videokonferenciás bibliaórát még fenntartjuk egy darabig, hogy minél többen tudjunk Isten igéjével közösen foglalkozni. Ha Isten éltet bennünket, jelzéssel leszünk, hogy pénteken lesz-e ifjúsági alkalom. Azonban szükséges tudnunk, hogy a templomot, nagytermet, imatermet, használt helységeinket az alkalmak után ki kell takarítanunk és fertőtlenítenünk kell. Megjelen gyülekezetünk áldás békesség újsága. Ezt az újságot testvéreim sok helyre eljuttatták, itt Csobánkán is. Köszönöm szépen ezért a segítséget presbiter testvéreimnek. Az újságot teljes egészében a református.hu oldalunkon is, már a pomász.református.hu oldalon is olvashatjuk. Talán néhány példány van itt is, de most mivel mindenkihez igyekeztünk eljuttatni Pomázon és Csobánkán is, ezért kevés olyan megmaradt számunk van. 300-400-at készítünk, és körülbelül ennyi helyre is juttattuk el az elmúlt időszakban az újságot. Napközis táborunkkal kapcsolatban is egyelőre az időpontot tudjuk hirdetni, augusztus 10-e és 14-e között tartjuk, a jelentkezés lapok már a gyülekezetünk honlapján elérhetőek. Reménység szerint augusztusban egy normalizált helyzetben tudunk már napközis tábort tartani. Szeretnék szólni a gyülekezeti házunknak a felújításáról is, a szomszédságunkról. Most itt a 19-ben vagyunk, pedig a Béke utca 9-ben történik. Március közepe óta folynak a munkák. Köszönöm, hogy többen ezt nem csak szemrevételezik, hanem a kiegészítő, kisegítő munkákban részt vesznek. Az imatermi rész terei már teljesen kialakultak, tehát látjuk, hogy mi hol van, sőt ennek a résznek a belső glettelése is folyik, tehát a festés előtti utolsó állapotnak az elkészítése. Ahogyan pénteken magam láttam, és erről beszélgettünk is, az alsó szintben, tehát ez az egykori medencetérnek a szintje, ott lesz az imatermünk, oda már az ablaknyílászárókat betették, az ajtók és a nagy üveg vagy ablakfalnak a behelyezése az még a jövő hétnek a munkája, de az 5 darab ablaknyílászáró az a helyén van. Az utca szinten ugyancsak a terek kialakításra kerültek, tehát most már jól látható az a két bibliaórás kis terem, kétszer akkora terem, mint a mi a hátsó bibliaórás termünk, az látható, hogy hol lesznek a terek, azt is már úgy grettelgetik, ott még lesz két utcafronti nyílászáró cserél, tehát ott azt a részt még nem készítik készre. Elkészült ehhez a részhez egy mosdónak a kialakítása is. A lelkész lakásban is már folyik azokon a falakon, ahol nem történik már további faláttörés vagy villanyvezetékezés, ott is folyik a glettelés, de ott még ezen a szinten még lesz nyílászáró csere is folyamatosan. Tehát ugye, hogyha a naptárunkat nézzük, akkor mondjuk hivatalosan kicsit több, mint egy hónappal hátra a munkák elkészültéig, de azért azt el kell mondanom, hogy a kivitelezés vagy a felújítás során számos olyan kérdéssel találtuk szembe magunkat, amelyen, hogy is mondjam, olyan keserűen csodálkoztunk, de ezeket a kérdéseket meg kellett oldani. Például kiderült, hogy a szennyvíz az a szomszédnak a szennyvízébe megy, és hirtelen egy új átemelő szivattyút kellett építetni, vagy éppen, hogy a szennyvíz csatorna, az a levezető szennyvíz csatorna, az a 100-as vagy 110-es cső, az 2-3 centire van össze zsugorodva, mert valami gép összetörte. Ezek ugye mind a föld alatt vannak, tehát nem, szemmel nem látja az ember, de ezeket a hibákat el kellett hárítani, ezek már elkészültek, tehát ezek a javítások elkészültek. Egy kritikus rész van még, ez pedig a, így mondom most, az alsó szomszéd, a bolt felé eső szomszéd felől ott a fal, ugye láthatóan ki van törve, azt a falat, hogy igen, azt a falat azt újra kell falatni. Tehát ott a statikusok azt mondták, hogy egy belső dúcozat megerősítéssel, tehát aládúcolva újra kell rakni azt a 4-5 méter falat teljes egészében a szomszédság tekintetében. Ezért ez egy olyan munka, én azt javasoltam, hogy amennyire tudunk, haladjunk a lelkészlakásnak a kérdésével, mert a albérletet azt már júliusban jelentettük, hogy szeretnénk felmondani, tehát hogy július hónapban megtörténhessen a költözés, de azt gondolom, hogy lehet, hogy az utcafrontról, tehát az utcáról nem lehet majd bemenni a lelkész lakásba, mert ott van ez a kritikus épületrész, de maga a lakásrész belülről a belső udvarból megközelíthető lesz, ott is lesz egy bejárati ajtó a konyhánál, tehát ott tudjuk majd, vagy tudják majd a szolgatásra még ezt használni, és így talán mindkettő helyre kerül, hogy ez a fal is elkészül időben, mert az csak ugye nem lehet úgy, hogy kidöntöm, nem tudok itt egy falat, itt oldalfalat kidönteni, nem kidöntök belőle egy részt, fölrakom, kibontom mellette, fölrakom, tehát az egy pepecselőbb munka, mint hogy valami egészen újat építenénk. Tehát a munkák folynak, az, amit látunk most már most már a szépségét is látjuk. Tehát azt kell mondanom, hogy eddig azért inkább csak a dolgoknak a munka részét lehetett látni. Most már lehet látni azt, hogy mi hogyan lesz. És akkor még annyit elmondok, hogy az alsó részben, az imatermi részben ott lesz egy kis iroda, és ott is lesznek természetesen mosdók. Ezek is már a térben jól láthatók, hogy mi hol lesz, hogy lesz kialakítva. Sok munka, sok küzdelem, és nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy ez láthatóan, az eredetileg is tudtuk, de most is láthatóan ez úgy valósulhat meg, ha ez mi magunk is a magunk részét, adományait, munkáját, szolgálatát hozzátesszük. Ez anélkül már csak ez a felújítási szakasz sem tud teljes körűen megvalósulni. Szeretném tájékoztatni a gyülekezetet arról is, hogy amiről most beszélünk, az épületünk tekintetében, tehát az alsó szakrális tér, az teljesen kész lesz, a földszint vagy utca szintnél pedig, hadd mondjam most az épületünket egy U-alakú épületnek, aminek van egy tetőtéri része is. Ebből az U-alakból egy L-alakot tudunk a nagykapuig most felújítani. A másik L-alak az, ami a pékség boltja volt, az nem kerül felújításra. Arra benyújtottunk egy pályázatot a Magyar Falu program keretében, hogyha azt a másik L-alakot is fel tudnánk újítani. És akkor van az épületnek egy teljes U alakja, ez pedig a tetőtér, vagy a felső szint, az emeleti szint, ahhoz pedig most még nem voltunk hozzá. Köszönöm szépen, kedves testvérek, hogy meghallgattátok ezt is. Záró énekül a 278. énekünk utolsó versszakát énekeljük el, majd pedig az áldást vegyük. Népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Isten velünk, viszontlátásra, áldás békességet.